Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 122. Zsoltárunkat keressük meg. Énekeskönyvünkben két versszakat található, mindkettőt énekeljük, az elsőt és a harmadikat is. Örülök az én szívemben, e kívánatos hír hallván. Testvérek, 221. dicséretünket énekeljük. Légy irgalmas Úristen, minékünk, így kezdődik a dicséret.
Thank you.
A mi segítségünk Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Krónikák második könyvében, a második könyv 15. fejezetében ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Azután Isten lelke kiárat Azarjára, Óbéd fiára, aki kiment Ászáéré, és ezt mondta neki: hallgassatok rám, Ászá és az egész Júda népe, meg Benyámin népe. Az Úr veletek lesz, ha ti is ő vele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Hosszú ideig élt Izrael az Isten nélkül, a papok tanítása és a törvény nélkül. De ha nyomorúságában megtért az Úrhoz, Izrael Istenéhez, és kereste őt, meg is találta. Azokban az időkben nem volt biztonságban sem a városból kimenő, sem a hazatérő, mert sok gyötrelem szakadt mindazokra, akik ezekben a tartományokban laktak. Egyik nép a másik népet, egyik város a másik várost zúzta szét, mert Isten gyötörte őket mindenféle nyomorúsággal. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Amikor Ászá meghallotta ezeket a szavakat, Óbéd proféta proféciáját, összeszedte az erejét és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benyámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Azután felújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnoka előtt állt, majd összegyűjtötte egész Júdát, Benyámint és azokat, akik Efraim, Manassé és Simeon törzséből jövevényként közöttük laktak. Mert sokan átpártoltak hozzájuk Izraelből, amikor látták, hogy vele van Istene az Úr. Összegyűltek tehát Jeruzsálemben Ászá uralkodása 15. évében, a 3. hónapban, és 700 marhát meg 7000 juhot áldoztak az Úrnak azon a napon a hazavitt zsákmányból. Majd szövetséget kötöttek arra nézve, hogy őseik Istenét, az Urat keresik teljes szívvel és teljes lélekkel. És hogy meg kell halnia mindenkinek, aki nem az Urat, Izrael Istenét keresi, kicsinek és nagynak, férfinak és nőnek egyaránt. És megesküdtek az Úrra fennhangon, újongva, trombita és kürtszó mellett. Örvendezett egész Júda az eskünek, mert őszinte szívvel tettek esküt, és egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig nyugalmat adott nekik mindenfelől. Ászá király még anyját, Maakát is eltávolította anya királynői méltóságából, mert egy undorító bálványt csináltatott. Aséra tiszteletére csináltatta. Ászá azonban összetörte az undorító bálványt, darabokra zúzatta, majd elégette a Kidron pataknál. Bár az áldozó halmok nem szűntek meg Izraelben, Ászának tiszta volt a szíve egész életében. Bevitte az Isten házába apja szent adományait, és a maga szent adományait, ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. Nem is volt háború Ászá uralkodásának a 35. évéig. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged a te szentségedért, tisztaságodért, hogy ugyanúgy imádhatunk téged most lélekben, mint ahogyan imádtak több ezer évvel ezelőtt. Mi lélekben hajtjuk meg fejünket, hódolunk neked, énekeljük a régi zsoltárt, vagy éppen a mi világunkra, a mi őseinknek dicséretét, hogy téged magasztaljunk, és megvalljuk, hogy bűnösök vagyunk mindenestől fogva, és Ha meg nem térünk, akkor elpusztulunk. Akkor halál lesz az osztály részünk. De ha megújítjuk a veled való szövetséget, és benned merül el a mi életünk, akkor te áldást, adomány, békességet, nyugalmat adsz a mi időnkben, egyen-egyenként, családjainknak, és a mi gyülekezetünknek is. Engedd, hogy soha el ne feledjük. Ez a legfontosabb. A hozzád forduló szív, a neked tetsző élet. Így kérünk most, Urunk, add a te szabadat, hogy vezessen, tanítson bennünket ebben az életben. Te légy a gyászolók vigasztalója, te légy, Urunk, a megtörteknek bátorítója, a sebeket hordozók gyógyítója, betegeink felépítője, megerősítője, örvendezőinknek örömét beteljesítője. Jöjj a te szent lelkeddel és ígéddel, vizsgálj meg bennünket, taníts és vezess a te utadon. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, testvérek, 234. énekünket énekeljük el első versszakával. Amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Krónikák második könyvében, a 16. fejezetben, a 7-től kezdődő versekben, a 10-ig a következőképpen. Abban az időben elment Hanáni látó Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az Úrra, ezért csúszott ki kezedből Arám királyának a hadserege. Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci kocsija és lova? Mégis kezedbe adta őket Istened, az Úr, mivel rátámaszkodtál. Mert az Úr szemei tekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed. Ászá azonban bosszús lett a látóra, és a kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt, akkoriban Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket. S folytatom még az igét. Ászának a története az elejétől a végéig megvan írva Júda és Izrael királyainak a könyvében. Uralkodása a 39. évében megbetegedett Ászának a lába, és a betegsége egyre súlyosbodott. Ám betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz, azután Ászá pihenni tért őseihez, meghalt uralkodása 41. évében. Eltemették abba a sírba, amelyet Dávid városában vágatott magának. Nyughelyére tették, amelyet teleraktak balzsammal és különféle jó illatú kelettel, és igen nagy tüzet gyújtottak a tiszteletére. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek! Néhány mondat erejéig, vagy néhány óra elejéig visszaléphetünk és visszatérhettünk Izrael korába, az ősi időkbe, az egységes királyságot követő évekbe. És így olvastuk az elmúlt alkalommal Ászá királynak a történetét, Így hallottuk azt, hogy ő maga hogyan fordul az Úrhoz, hallhattuk azt is, hogy mit jelentett ez számára, milyen békességet és nyugalmat, minden lehetetlen helyzetben, diadalmat, úgy ahogyan hallottuk itt a felolvasott igének a második felében is textusunkban. Nagyon nehéz ezt a korszakot úgy meglátni és megérteni, hogy ne legyen szó a korszaknak a magyarázatáról. Ászá uralkodása az ország ketté szakadásának, az egykori egységes Izrael ketté szakadásának a 20. évében kezdődött, és most pedig azt olvastuk, hogy a 35. évben van, tehát az uralkodásnak a 15. évében, majd pedig elmentünk egészen Ászának a haláláig, azaz az ország ketté szakadásától számított 60. esztendőig. Miért fontos ez a kérdés, hogy véget ért az egységes uralkodás, véget ért az egységes királyság? Azért, mert azt láttuk, hogy az egységes uralkodás létrejöttéig a királynak az volt a feladata, hogy megteremtse az Isten tiszteletének, a kultusznak az alapját, azaz, hogy Dávid, majd később annak rendje szerint Salamon templomot építhessen a mindenség urának. Később pedig Salamon uralkodásának a kezdetétől, de a kettészakadt királyság korától a nagy kérdése a judai királyoknak mindig az, hogy hogyan tarthatják fent a kultusznak a tisztaságát. Hogyan maradhat meg az Istennek a rendje. És azt kell mondanunk, kedves testvérek, hogyha Ászá uralkodására tekintünk, hogy a 20. esztendő legalábbis azt föltételezi számunkra, hogy már nagyon kevesen vannak olyanok aktív életükben, akik még emlékezhetnek arra, hogy milyen volt az egységes ország. És talán nagyon kevesen vannak, a legidősebbek lehetnek csak, akik azt is tudják, hogy milyen volt az, amikor együtt, egy szívvel, egy lélekkel magasztalta a teljes Izrael az ő urát, megváltóját, vagy ahogyan ők mondták, szabadítóját. Ezért fontos, hogy már amikor Dávid megáldja az ő fiát, Salamont, akkor ezt mondja neki. Te pedig, fiam, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálod, de ha elhagyod őt, akkor végleg félreállít téged. Azaz, kedves testvérek, a Szentírásnak a ebben a tekintetben vett magjától a központi kérdés az, hogy keressük-e az Urat, vagy nem. És az Atya a fiára, amikor áldást ad, akkor ezt az áldást mondja. És ennek az áldásnak a teljességét mondja. Talán megengedtek nekem, keveset szoktam beszélni ebből a szempontból magamról. Néhányan emlékezhettek rá, és ezért szaladt könyvbe a szemem, hogy én ezt az igét mondtam most az András fiamnak a konfirmációkor. És nem csak azért mondtam ezt az igét, mert hogy ebben benne van az apa és a fiának a kapcsolata, hanem azért mondtam el a teljes igét, mert ebben nem csak áldás van, hanem figyelmeztetés is. Benne van az is, hogy ha keresed az Urat, akkor megtalálod. Istennek ez az ígérete igaz, ezt nem vonja vissza. De azt is el kellett mondanom, ha elhagyod őt, akkor végleg félreállít téged. Nem lehet, hogy egy-egy igéből csak azt válasszuk ki magunknak, ami szívünknek kedves, amely bátorító, amely buzdító, hanem azt is, ami figyelmeztető. Ígérthető az, hogy a Krónikák könyvében végig e körül a kérdés körül forog minden. Ha keresed az Urat, megtalálod, ha elhagyod, akkor végleg félreállít téged. És így érthető a Szentleckénknek az a szakasza is, hogy miért hivatkozik a Szentíró arra, hogy a ketté szakadt országrészből az északiak, akik elhagyták az Urat, akik polgárháborúval szerzik meg a királyaik a hatalmat, akik vértontanak azért, hogy hatalom legyen a kezükben, ezek közül az emberek közül azt hallottuk, hogy sokan csatlakoztak a déliekhez. Eljöttek a déli királyságba, mert ott az Istent keresték. Az északi országrész legalábbis a Szentírónak ebből a látószögéből elhagyta az Istent. És ennek az a következménye, nem olvastuk most föl, de hogyha gondoljátok, olvassátok el, tanácsolom is a 16. résznek az elejét, hogy Básán király és Ászá király között harc indul meg. Básá fegyverrel szerezte meg a politikai hatalmát. Kiirtotta az uralkodói családot, kiirtotta az elődöket, mindenkit, írmagja sem maradt azért, hogy neki hatalma legyen. Ez is egyfajta uralkodás, ez is egyfajta királyság, csak nincs rajta Isten áldása. A prófétának azonban 35 évvel a ketté szakadt ország után figyelmeztetnie kell. Azt kell mondania, hogy ha keresitek, megtaláljátok, ha elhagyjátok, elhagy benneteket. Őszinte, világos beszél. Minden nemzedéknek ugyanis meg kell tanulnia azt egykor is és ma is, hogy összefüggés van az engedelmesség és a szabadítás között. Összefüggés van az Istennel való kapcsolatunk és a hétköznapi életünk között. Minden népnek tudnia kell, minden nemzetnek tudnia kell, hogy Isten az ő kegyelmét munkálja, de nekünk pedig el kell hagynunk, tudatosan el kell hagynunk a bálványokat. És hogyha ez megtörténik, hogy tudatosan elhagyjuk a bálványainkat, azaz, hogyha engedelmesek maradunk Istenhez, akkor megújul az oltár, és megújul az emberi szív is. Mindkettőről beszél a Szentírás. Nem adhatjuk alább ma sem. Amilyen diszonáns a lyukas templomi szőnyeg a hívek gyülekezetében, olyan diszonáns az üresen kongó, elégedett szívű közösség a megújult templomban vagy gyülekezeti házban. Minden népnek, minden nemzetnek tudnia kell, az engedelmesség és a szabadítás között van összefüggés. És ez nem csak gyülekezeti szinten igaz. Azt olvastuk ebben az igében, hogy amikor meghallja Ászá király a parancsot, meghallja Ászá király a proféciát, akkor vállalja azt is, hogy az igénk így mondja, hogy az ő anyját, de hogyha elolvassuk a teljes Szentírásnak az egészét, a királyok könyvét, meg elolvassuk az előzményeket, akkor ki kell mondanunk a nagyanyját. Tehát egy bibliaolvasó körben is vita volt erről, hogy a királyok könyvében most ez a Maáká, ez Ászának az anyja vagy a nagyanyja. Tudjuk, hogy a nagyanyja. Ászá a nagyanyját is leteszi az anya királynői székből, azért, mert utálatos bálványt készített. Kedves testvérek, a családoknak a kérdése legalább ilyen őszinte és ilyen fontos kérdés, hogy a mi családjainkban vajon az a fajta belső rendezettség, amelyet mint ennek az egész igének és Ászá uralkodásának az első 35 évét jellemző kérdésnek a fényében tárgyaljuk el. Ha keresitek az Urat, megtaláljátok, de ha elhagyjátok őt, akkor elhagy ő is titeket. Van-e egyáltalán annak szerepe és jelentősége, hogy mi folyik a családokban? Milyen Istenre való utalás, Istenben való nevelés, milyen kegyesség? Én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb. És nem csak pedagógiai szempontból. Pedagógiai szempontból, hogyha nézzük ezt a kérdést, akkor talán ott érezzük ennek a fontosságát, hogy vajon egyfajta dologra tanít-e a család, és egyfajta dologra tanít-e mondjuk a hittanóráknak a közössége, a gyermektábor, a vasárnap délelőtti istentisztelet. Mert hogyha a kettő között valamilyen diszonancia van, akkor egészen biztos, hogy nincs belőle épülés. Nem lehet különbözőféle tanítást mondani, mondjuk egy ifjúsági alkalmon és egy családi alkalmon. Mondok egy konkrét példát. Csak azért, hogy a napi szintre emeljük ezt a kérdést. Lehet-e mondjuk egy ifjúsági alkalmon a 18 év felettieknek egy pohár bort meginni? Egészen biztos, hogy nem mondhatja a lelkipásztor azt, hogy megihatod, hogyha a családja azt mondja az illetőnek, hogy nem. Egyfajta információra van szükség a fiatalnak, akármelyik, hogyha érett felnőtt ember is ebben az időben, ebben a kérdésben. Nem lehet kétféle tanítani, teológiai kérdésekben sem. Van egy pamflet, régebben sokat olvastam a konfirmandusokat, amikor egy német fiút az édesanyja elindít a konfirmációra, és akkor úgy kezdődik a jelenet, tényleg mosolyra fakasztó, majd megint előveszem, hogy legalább én magam derüljek rajta, hogy Rudit így hívják az ifjú konfirmandus, az édesanyja vasárnap reggel fölkelt, hogy menjen el a templomba, és úgy kelti föl, hogy Halloweenbe van. És akkor azt mondja, hogy menjél fiam mostantól kezdve a konfirmáció miatt a templomba. És a gyerek fölöltözik, és akkor fölveszi a farmer nadrágját, és akkor megkérdezi az anya a fiától, hogy farmerba, a templomba? És akkor a gyerek csodálkozva néz az anyjára, aki ott áll előtte hálóköntösbe. Hogy most az a kérdés, hogy én farmerba megyek templomba, vagy az, hogy megyek templomba. Ez a fajta kettős információ, ami megjelenhet a fiataloknak a világában. Ezért van fontos kérdés az, hogy mi van a családon belül. Ezért nem lényegtelen kérdés az, hogy a családon belül bálványimádás van, vagy pedig Isten imádott van. És ezek a legnehezebb dolgaink, ezek a legnehezebb kérdéseink, ezek a legnehezebb pillanatok, amikor azoknak kell azt mondanunk, hogy fiam, ez nem Istentől való, vagy anyám, vagy nagyanyám, ez nem Istentől való. Akik a legjobban ismernek, akik ismerik a legtöbb hibámat, akik ismerik a legnagyobb bűneimet, képmutatásomat. Testvérek, nem az a célunk a családokban sem, hogy a gyermekeinket, fontos értékeket mondok, nem az ellenkezőjét akarom mondani, csak nem elég, ha csak tisztességre, becsületre, megbízhatóságra tanítjuk. Nem elég, hogyha a gyermekeinknek csak valamilyen jó vallásos nevelést adunk, és itt most a legnemesebb értelemben gondolom a vallásos nevelést. Nem elég, hogyha a gyermekeink szívébe, még egyszer mondom, ez egy magas fok, bele neveljük, hogy tiszteld apádat és anyádat, meg hogy ne őj, ne lop, ne paráználkodj. Nagyon sok becsületes erőfeszítés folyik egy-egy családban arra nézve, ahol ez nincs meg. Ahol már az erények sem divatok. De Isten igéje többről beszél. Az Isten előtti őszinte életről beszél. És kedves testvérek, hogyha megengeditek, akkor azt látom magamon is, hogy nagyon elnézőek vagyunk mi a szeretet jegyében a hozzánk legközelebb állókkal. Néha másokat úgy meg tudunk ítélni, meg tudunk bélyegezni, ki tudunk beszélni. Otthon pedig, mintha szemellenzőt hordanánk. Van azonban a Szentírásban pozitív példa is. Nagyon kedves számomra az az ige, amely Timóteus családjáról szól, és Pál apostol azt mondja neki, hogy megvolt a hit már a te anyádban és a te nagyanyádban is. Nem egy lehetetlen, egy reménytelen küzdelemről van szó, hanem a Krisztus iránti őszinte szeretetről, tiszteletről van szó, amit megemlít itt a Szentíró. Megvan a hit a te anyádban és nagyanyádban is. És mondhatnám így is, hogy megvan a hit a te apádban és a te nagyapádban is. Legyen ez számunkra pozitív üzenetté, hogy belül a családi életünkre is igaz ez a kérdés. Hogyha keresitek az Urat, megtaláljátok, ha elhagyjátok őt, ő is elhagy titeket. És végül, kedves testvérek, egy olyan kérdést is ide kell hoznunk, amely lehet, hogy sokak számára nem aktuális, mások számára pedig igenis aktuális. Ez pedig Ászák király életének a vége. Azt kell mondanom, hogy a bukása. 35 év uralkodási időszak, amíg Istent keresi, és az életének utolsó 5 évét pedig elrontja. Az élete utolsó 5 évét elrontja. Mint hogyha elmenne az esze, azt kell mondanunk. Úgy indul háborúba, erről szól a 16. fejezetnek az első néhány sora, hogy nem kéri ki Istennek a szándékát, akaratát, belemegy különböző külpolitikai megegyezésekbe. Sőt, a prófétát, aki figyelmezteti, hogy te figyelj, Ászá! Hát korábban, amikor ott volt az etiópoknak a serege, múlt héten hallottuk, hogy a júdeaiaknak volt talán 500 ezer harcosa, ők meg fölhoztak 1 millió harcost, akkor kezedbe adta Isten a győzelmet, most meg elhagyod az Urat, és emberektől vár segítséget, megoldást az életedre, és amikor ezt elmondja a proféta, akkor Ászá nagyon dühös lesz. Kalodával záratja, azt olvassuk, hogy megverette. A bosszús lett a prófétára, sőt, a nép közül is sokakat bántalmazott, hogy meri őt figyelmeztetni valaki arra, hogy elhagyta az Urat. Tudjátok, az a nehéz, hogy egy konok marad a szíve. Uralkodásának 41. évében ebből a konok szívvel megy el ebből az életből. Miért van ez, hogy emberi életek, amelyek kibontakozók voltak, amelyek Istennek kedvesek voltak, azok egyszer csak megpattannak, és itt ez az ige most arra figyelmeztet mindannyiunkat, de figyelmezteti az idősebb testvéreinket is, az életünknek az utolsó szakaszában hogyan éljük meg a hitünket. Elrontjuk-e mindazt, amire felépítettük az életünket? Vagy pedig nem? Tudjátok, kedves testvérek, hogy milyen nehéz szívvel hallgatom azokat a helyzeteket, amikor valaki a nyomorúságában, itt Ászák királynak a betegségéről is szó van. Nem csak az uralkodásának a hatalma, a betegségéről olyan dolgokat tesz meg, amiket soha nem gondoltunk volna. Mondjak példát, hogy amikor beszélgetek gyászolókkal, és akkor elmondják, hogy a krónikus visszafordíthatatlan betegségben mondjuk azt gondolta az illető, hogy majd a táltosok meggyógyítják. És akkor ott várt gyógyulást. Itt, amikor az igében azt olvassuk, szeretném azért aláhúzni, nem megyek bele ebbe, mélyen ebbe a kérdésbe, hogy orvosoktól vár gyógyulást állsz-e, akkor valószínűleg itt vajákosokra kell gondolnunk. Varázslókra kell gondolnunk. Ma is, én is láttam már a tágabb családi életemben ilyet, hogy valaki különböző vizektől, meg egyebektől vár gyógyulást. És észrevétlenül az életünknek a legnagyobb küzdelmében veszítjük el azt a kapaszkodót, azt a kezet, amely végig ott volt mellettünk. Izraelnek azt mondja az Úr, hogy az Úr a te gyógyítód, ezt olvassuk Mózes második könyvében. És félértés ne essék, ne gondolja senki, hogy most arra gondolok, hogy nem szabad elmennünk orvosokhoz, vagy nem szabad felvennünk egy kezelésnek a terápiáját, gyógyítását. Dehogy nem. Csak nem mindegy, hogy milyen színű ez a terápia. Ne gondoljuk azt, hogy az életünk végén már teljesen mindegy, hogy mit teszünk magunkévá. Szörnyű dolog, hogyha valaki az élete végét rontja el. Ászá elrontotta. Ki kell mondanunk, elrontotta az élete végét. Vannak sokan így a Szentírásból, akik elrontják az életük végét. Elrontja az élete végét mondjuk Salamon király, aki azt gondolja, hogy a gazdagságában megteheti, hogy pogány asszonyokat hozat és nemzetközi hírű háremet üzemeltet. És észre sem veszi, hogy ezek a pogány asszonyok teszik tönkre majd az ő családját. Csak azért, mert neki volt erre lehetősége, hatalma. Gedeon elrontotta az életének a végét. A Szentírás igéje figyelmeztet, Jézus figyelmeztet bennünket, azt mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig. Nem engedhetjük meg magunknak, idézőjelben mondom, azt a luxust, hogy pont az életünk végét, annak a koronáját szúrjuk el. Légy hű, mint halálig. És néked adom az élet koronáját. És engedjétek meg, hogy záró gondolatként három példát is mondjak, hogy lehet pont az életnek a végén is megmaradni, vagy megváltozni. Az Ószövetség lapjairól van egy olyan király, akit Manassénak hívnak, akiről azt írja a Szentírás, hogy végig az egész életében bálványimádó volt. Csak az élete végén fordult meg az élete. Megtört, bűnvalló imádságot mondott. Vagy ott van a tékozló fiúnak a története, aki magába szállt, megfordult, hazament. Vagy ott van a két gonosztevő közül az egyik, aki az utolsó percben beszél Jézushoz, és Jézus azt mondja neki, hogy bizony mondom néked, ma még velem leszel a paradicsomban. Vagy ott van a Jelenések könyvében a tiatírai gyülekezet, amelyről azt olvassuk, hogy tudom a te dolgaidat, mondja az Úr, hogy a te utóbbi cselekedeteid jobbak az elsőknél. Hát, adja meg az Úr számunkra azt, hogy az életünknek a záró akkordjai is, azok neki tetsző, engedelmes akkordok legyenek. Adja meg az Isten, hogy vele éljük az életünket küzdelmeinkben, örömeinkben, háborunkban és a békés időkben, gyülekezetileg is, családilag is. Hogy megfogva az ő kezét, ami futásunk, ne legyen hiába való. Amen. Válaszoljunk, testvérek, az igére. Sajnos nem tudtam kitenni az éneket, mert a számok most kevesebbet mutattak. A 482. dicséretünket keressük meg. 482. dicséretünk az úri imádságnak a feldolgozása. 9. és 10. verseit olvassuk el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám Jézus Krisztus által, megköszönjük neked ezt az igét, amely nem könnyű eledel számunkra, de őszinte ige. Éppen ezért fontos, hogy átgondoljuk, éppen ezért fontos, hogy elfogadjuk a te akaratodat, szándékodat, azt a fajta utat, amely mindvégig ott volt az egykori király és a mi életünkön is. Hogyha téged keresünk, akkor megtalálunk, hogyha téged elhagyunk, akkor te elhagysz bennünket. Engedd, hogy mindennek ne csak egy templomos üzenete legyen itt hétről hétre, évről évre a te hajlékodban, a mi imaházunkban, hanem legyen az otthonainkban is helye, meggyökereződése, hogy lássuk és tapasztaljuk ennek valóságát a mindennapokban, családunkban is. És kérünk téged arra, Úrunk, hogy éppen az életünknek a finisét, a végét, azokat a napokat, amelyeket talán nem is ismerünk, azokat az órákat, amelyeknek az időpontja nincsen a kezünkben, azokat is mindvégig hűségesen neked megfelelően megállhassuk. Imádunk téged, Úrunk Jézus Krisztusért, aki ami kinyújtott, a te kinyújtott karod, ami testvérünk ezen az úton. Köszönjük őt, az ő megváltását, az ő szeretetét, hogy ő azt ígérte és ígéri, hogy mindvégig velünk marad, nem hagy el bennünket. Így könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért, imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, felnőttjeinkért, imádkozunk hozzád az idősekért, könyörgünk, Urunk, a gyászoló családért, gyászoló testvéreinkért, te add vigasztalásodat, szavadat, szent lelkedet nékik, hogy meglássanak téged, mint győztes urat, aki a halálnak is ura vagy, aki a feltámadás, mert ő maga a feltámadott. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami gyülekezetünk közösségének egészéért, kérünk, Urunk, ami dolgainkért, terveinkért, munkáinkért, hogy csak olyat tegyünk, amin a te áldásod és akaratod van. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvérekért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvéreik, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Testvéreim, napközis táborunkban augusztus 21-e és 24-e között, amelyet 21-e között tartunk, augusztus 5-éig lehet jelentkezni. Köszönjük a már beérkezett jelentkezéseket. Köszönettel fogadjuk a napi teendőköz a szolgálókat, segítőket és kísérőket is. Ifi táborunk augusztus 27 és 30 között lesz, költsége 15 ezer forint. Stitt János lelkipásztor testvérünknél tudunk erre jelentkezni. Alkalmainkat hirdetem, testvéreim, hétfőn 18 órakor imaóránk lesz Pomázon, kedden 6 órától Kékkereszt alkalom Pomázon, 6 órától Biblia óra Csobánkán, szerdán 6 órakor Biblia óra Pomázon, csütörtökön 6 órakor ima órát tartunk Csobánkán, pénteken pedig 6-tól 8-ig lesz ifjúsági Biblia órán. Jövő héten vasárnap 9 órakor lesz Isten tiszteltünk Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, egy kis segítséget szeretnék kérni a holnapi napra. Holnap 9:30 és 9:30 között érkezne egy talajmechanikai vizsgálatot végző cég ide az imaházunk udvarába. Fúrásokat, azt hiszem 5 fúráspontot fognak végezni. Az ő beengedésükre, illetve hogy utána a kapunak a zárására volna szükség. Aki ebben szívesen segít, kérem, hogy keressen meg az Isten tisztelet után. A hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket énekeljük, 398. dicséretünk lesz ez. Énekeljük el első versszakát, Úr lesz a Jézus minden. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.